Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Mersz Tamás, a Magyar Férfi Vízilabda Válogatott Szövetségi Kapitánya. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat.
Európa bajnok lett a csapat a Duna Arénában. Az első időszak ünneplése után gondolom, hogy azért most már nagyjából letisztult, hogy pontosan mennyit is ér, mit is ér ez a siker, hogyan látja?
Én azt gondolom, hogy ez egy fontos, nagyon fontos pillanata volt itt a magyar vízilabda sportnak, főleg ugye itt gondolok itt a férfi szektorra, de a nőknek is egyébként egy nagyon fontos állomása volt. Ugye kvótát lehetett szerezni, nem akart senki nagyon oda kerülni az utolsó kvóta szerző tornára, illetve hát itt volt egy hazai rendezésű fontos kontinens bajnokság, amit régóta nem bitorolt a magyar vízilabda sport, és én úgy éreztem tényleg, hogy egybe van úgy a csapat, hogy most valamit lehetne alkotni. Ezek mindig sok összetevője, hogy ez sikerül is ez a feladat, amit magunk elé kitűzünk, de úgy látom, hogy tényleg nagyon fontos volt számunkra, és azt tudtuk, de hogy a közvélemény ekkora jelentőséget adott neki, azt talán nem is gondoltuk volna.
Fontosabb volt egyébként az Európa-bajnoki cím az olimpiai kvótánál? Vagy lehet különbséget tenni fontosságban?
Én szerintem arra nagyon-nagyon vágyott mindenki, és azért nagyon hajtott, hogy a kvóta meglegyen, de valahogy ezt nem választotta szét senki, se játékos, sem én. Mindig fölmerült interjúkba is a kérdés, nekem is szegezve, meg a játékosaimnak is, hogy ha választani kéne, akkor melyik legyen. Nagyon nem akartunk ebből engedni, hogy válasszunk, de tény és való, hogy egyébként az olimpiai ciklus szempontjából azért én azt gondolom, hogy a kvóta az kimagasló fontossággal bírt, hogy ez itt meglegyen, mert jó, nagy, borzasztóan megkönnyít itt az elkövetkező 4-5 hónapját a játékosoknak.
Ez azt jelenti, hogy a Montenegro ellen megnyert elődöntővel a teher nagyobbik része lekerült a játékosokról?
Valóban lekerült, és lehetett látni, azért posztoltak is elég sokat a játékosokat örömkedve, tehát nagyon vidáman mentek haza aznap a szállodába. Én is nagyon-nagyon örültem, és a stábom is nagyon örült, hogy ezt a lépést sikerült meglépnünk. De hát ott maradt a levegőben, hogy itt van egy óriási lehetőség, és tényleg két olyan csapat csap majd össze, aki onnantól kezdve már csak az Európa-bajnoki címér játszik. Mindketten kvótával a zsebünkben így voltak ugye a spanyolok is már, ők, akik már korábban megszerezték. És tudtuk azt is, hogy egyébként egy jó játékkal a spanyolokat le tudjuk győzni. Ez nem feltétlenül igaz, azért azt gondolom minden nagy ellenfelünk ellen. Nem mindig elég például egy szerb csapat ellen jól játszani, lehet, hogy ha ők nagyon jól játszanak, akkor az sem elég hozzá. Én biztos voltam, hogy a spanyolok ellen egy jó játék elég lehet a győzelemhez.
Ugye a spanyoloknak azért megvoltak a sajátos taktikai húzásaik, a spanyol szövetségi kapitánynak az a repertoárja, amelyet már a csoportmérkőzésen is lehetett látni. Mennyit sikerült abból tanulni a döntőre?
Jó tapasztalatszerzés volt, de mindig egyre nehezebbé válik a spanyol mérkőzés. Itt az elmúlt évek alatt, négy negyed alatt egyszer se győzött le a spanyol csapat bennünket. Mindig vagy győztünk egy-két góllal, vagy legfeljebb döntetlenre végződött, és büntetőkkel győztünk, vagy veszítettünk, de négy negyed alatt sose kaptunk ki tőlük. Ez egyre inkább nehezíti azért a feladatot, mert azért a vesztes mindig újabb és újabb motivációkkal tör, és mindig igyekszik változtatni az előző taktikáján, és még jobbá lenni az ilyen ellenfelen, akit nem tudott legyőzni.
Látszott azért, hogy nem nagyon akarták a spanyolok, hogy a centerhez eljusson a labda, tehát egy ilyen nagyon szoros emberfogással próbálták ezt megakadályozni.
Nem csak ellenünk játszották ezt, hanem az összes ellenfelük ellen ezt játszották, hogy nagyon bátran akár az egész pályás szorost is fölvállalták, egy kicsit ötvözték a japán stílust a saját stílusukkal. A japánok kezdték az elmúlt években ezt a tényleg egész pályás labda felőfogós védekezést játszani, és hatékonyan. És a spanyolok meg egy fizikummal és kvalitással ötvözik ezt a fajta játékot. Nagyon nehéz játszani velük. Egyébként fölkészültünk erre a fajta játékra, aztán valahogy azt láttam, hogy a mérkőzés folyamán a megvalósítás az mindig valahogy elhalt, vagy nem láttam viszont azokat a taktikai elemeket, amiket pont erre találtunk ki, erre a fajta játéknak az ellenszerénként. Nagyon-nagyon összetett az ő játékuk, a spanyoloknak a játéka, ugye nem csak erről a szorosról szól, hanem amikor a kapu, saját kapujuk elé kerülnek, akkor már borzasztóan jó be tudják gyűjteni, nagyon mozgékonyak, nagyon gyorsan odaérnek a lövőjátékosokra, nagyon minimális az az idő, ami rendelkezésre áll, hogy gólt lőjön valaki, illetve hogy egyáltalán elgondolkodjon azon, hogy hogyan lője be.
Ez látszott is a döntő első negyedében, amikor azért úgy tűnt, hogy bizonytalanabbak a játékosai.
Én is láttam azt, hogy egy kicsit keresgéltük az elején a játékszert, illetve keresgéltük a saját játékunkat, hogy hogyan kéne megoldani. Aztán te szépen fölvettük a ritmust, és nem véletlenül egyébként 24 órával előtte a mérkőzést megelőző edzésen is azért még igyekeztünk utolsó pillanatokban is még taktikailag dolgozni azon, hogy hogyan valósítjuk meg egyébként a spanyolok védekezés ellen a támadásainkat, mert kulcsának éreztem én is azt, hogy minél gyorsabban feltörjük, minél gyorsabban oda kerüljük a kapujuk elé. Aztán utána hiányérzetem, mert szerintem aztán utána meg tudtuk valósítani azt, amit elterveztük. Többször kellett azért figyelmeztetni a játékosokat menet közben is, hogy ne egyénileg akarják megoldani ezeket a feladatokat, hanem csapatként kezeljék a spanyoloknak a védelmét, és amikor ezt így valóban így gondolkodtunk, együtt gondolkodtunk, akkor a megvalósítás is azért hatékony volt.
Összességében az Európa-bajnoki címhez hogy ítéli meg, milyen tényezőkre volt a leginkább szükség, mennyit számítottak az egyéni teljesítmények, és mennyit számított az, hogy csapatként hogyan működött ez a válogatott, illetve hogy szakvezetőként mennyire tudott a meccsekbe belenyúlni?
Ugye mindig meghatározza azt, hogy egyáltalán milyen csapatot állítunk össze. Azt szerintem azért 80-90% meghatározza azt, hogy egyáltalán milyenek lehetünk egy adott tornán, vagy egy adott világeseményen. Én szerintem jó szerkezetileg jó csapatot sikerült összerakni. Én azt mondom, hogy mások lettünk volna, kicsit más fajták lettünk volna. Voltak olyan játékosaink, akiket nehezen szültem meg, hogy csapatba kerüljenek, vagy ne kerüljenek a csapatba.
Nagyjából hányan?
Én azt mondom, az a 3-4 játékos, aki az alap 17-es keretben volt, mindnek volt reális esélye tényleg, hogy bekerüljön. És velük is jók lettünk volna szerintem, kicsit másképpen lettünk volna jobbak, vagy jók, nem biztos, hogy jobbak, de jók lettünk volna velük is szerintem.
Mi kellett a sikerhez?
A sikerhez egyrészt kellett ez a szerkezetileg mindenre választ adni tudó csapat. Stabil volt a védelem, és elég gyors volt. Masszív volt ez a keret szerintem, amit összeállítottunk. Volt egy jó felkészülés, nem volt túl hosszú rendelkezésre álló időnk.
De ezek szerint hatékony volt?
Hatékony volt, és szerintem jó döntés volt az így utólag visszagondolva is, hogy nem akartunk edzőpartnert az első 2-3 hétre. És éreztem, hogy a lelkük se nagyon kívánja a játékosoknak azt, hogy mindjárt itt két kapus edzéseket folytassunk különböző válogatottak itt az elején, vagy tornákról tornákra járkáljunk. Rengeteg mérkőzést játszottak a játékosok már addig december közepéig is. December 17-én kezdett a felkészülés, december 14-én még OSC Ferencváros mérkőzés volt, ami adott, most fejből mondom, 9-10 játékost adott a válogatottnak, az a két csapat. És úgyhogy nem voltak túljátszatva, viszont a fizikai állapotukat igyekeztük kihegyezni, javítani rajta, mert úgy láttam, hogy azért nagyon égette őket ez a sok mérkőzés, és keveset tudtak dolgozni ebbe az erőltetett szezonba. Úgyhogy szándékosan egy olyan két hetünk volt, ami visszaépítette az izmokat, olyan fizikai állapotba állította őket, amiket ők is szerettek volna viszont látni a saját magukon.
Ilyenkor több időt töltenek a konditeremben, mint a vízben?
Rengeteget. Heti 4 konditerem volt, minden nap dupla edzések voltak vízben, az elején valóban hosszúak voltak, 90 perc, 120 perces víziedzésekről kell itt beszélni, tehát egy 5-6 órás edzések minimum benne voltak a programba. Az első időszakban lehet, hogy furcsa volt nekik, de de be is költöztünk pont azért, mert olyan mennyiségű munkát végeztünk el, ami nem adta meg azt a lehetőséget, hogy ők ide-oda rohangásszanak, hanem még hogyha Budapesten is voltunk, és a válogatottnak a 80-90% Budapesthez kötődik családilag, és lett volna alkalmuk szállásra, mégis beköltöztünk az első 9 napra Budapesten egy szállodába, és ez szerintem elősegítette azt, hogy a munkát jobban el tudtuk végezni, a regenerációs folyamatokat közben szintén jobban el tudtuk végezni. Úgyhogy szerintem ez egy jó döntés volt így visszatekintve, és az, hogy egy olyan torna volt, de az nagyon minőségi volt, az szintén én azt gondolom, hogy visszatekintve egy jó dolog volt, meccsbe hozta a játékosokat, és érződött is, és el is mondták, hogy ahogy az első meccset játszották kint Kúneóba, Olaszországba az Egyesült Államok ellen, hogy nagyon-nagyon problémába ütkeztek, hogy mérkőzést kellett játszani, hiába produkáltuk egymás között az edző meccseket idehaza Budapesten, azért tét meccset játszani komoly ellenféllel az mindig egy más műfaj. Egyre, ahogy ugye nem egész 48 órán belül játszottunk 3 meccset az Egyesült Államokkal, Görögországgal, és a legnehezebbet az olasz csapattal volt egy mérkőzésünk még az utolsó nap. Szerintem egyre jobban formába lendültek a játékosok, és olyan közeli jóforma állapotba kerültek, ami már azért, amit megkövette, tehát már az időszak, ami várt ránk, hiszen mindjárt a csoport meccsnek a csoportmeccseknek a második napján már jól kellett játszani a spanyolok ellen.
És onnantól mindig volt is tét, még hogyha Málta ellen elsősorban az is, hogy minél nagyobb gólkülönbséggel, tehát 20-nál több góllal tudjanak győzni. Ugyanakkor mégiscsak sokan mondják erre a tornára, hogy nagyon sok volt a tét nélküli mérkőzés, az óriási különbség a csapatok között. Ez pont ugye most a magyar válogatottra nem volt teljesen igaz, hiszen mondjuk azt, hogy 4,5 mérkőzésen volt érdemi tétje ennek a tornának, de mennyire készültek fel arra, hogy ilyen nagy különbségek vannak a csapatok között a mezőnyben?
Valóban volt néhány olyan csapat, aki nagy gólarányjal kikapott akár a középcsapatoktól, vagy a csúcscsapatoktól. Ugye a mi csoportunkban volt 2 is ilyen, a Málta és a török csapat, török válogatott. Ennek ellenére ezeket a mérkőzéseket le kellett játszani, és ugye kiderült, hogy, és valamennyire tudtuk előtte is egyébként, hogy ezek beleszámíthatnak a későbbiekben egy adott eredménynél, egy döntetlennél a csoportmeccseken, hogyha véletlenül így erre végződik, és erre komoly esély volt egyébként a spanyol válogatott ellen. Ettől lett érdekes igazándiból a mi csoportunk, hiszen mind a spanyol válogatott igyekezett az utolsó csoportmeccsén a törököket borzasztó nagyon megverni, és ez nem könnyű műfaj egyébként kergetni egy eredményt, és ugyanitt tettünk mi is, csak mert már tudtunk, hogy mi az az eredményt, amit keresünk. A közönség meg elég jól szórakozott egyébként ettől, hiszen ők nagyon jól tudták, hogy mit keres a válogatott, és mit érhet ezzel el. Én egyébként nem láttam rossznak az Európa-bajnokságnak a teljes mezőnyét. Voltak valóban 3-4 olyan csapat, aki, de nem több, inkább azt mondom, 3, aki kilógott ebből a nemzetközi elitből, de ha abba belegondolok, hogy volt olyan csoport, ahol teljesen kiszámíthatatlan volt, például a szerb, orosz, holland csoportban, most hirtelen nem ugrik be, hogy ki volt a negyedik, de ott például a román volt a negyedik csapat, olyan szinten körbeverték egymást, hogy az utolsó forduló előtt még úgy nézett ki, hogy a holland könnyedén csoport második lett végül, a legjobb 12-be se jutott, és úgy nem jutott a legjobb 12-be a holland válogatott, hogy a Szerbia ellen az utolsó csoportmérkőzésen a harmadik negyed végén, sőt a negyedik negyed elején még döntetlen állás volt a szerbek ellen, és végül a legjobb 12-be se jutott. Ez azért azt gondolom, hogy visszaad valamit, hogy a nemzetközi elit azért sokkal erősebb, mint az elmúlt években, hogyha egy holland válogatott ilyen szinten tud játszani, de ugye igaz volt egy román válogatottra is, egy francia válogatott nagyon megnehezítette a görögöknek a feladatát. Úgyhogy nagyon komoly erőfeszítésre bírják a középcsapatok most jelen pillanatban már azért a csúcscsapatokat is, és azt gondolom, hogy ez összességében azért jó.
Az Európa-bajnokság után nyilván az ünneplés percei nem a kritikákról szólnak, de mennyire fogalmazott meg egyes játékosoknak, vagy akár csapatszinten is bírálatokat?
Butaság lenne azt gondolni, hogy azért, mert Európa-bajnok lett a csapat, hibátlan teljesítményeknek a tömege volt csak az Európa-bajnokság alatt. Én is jó magam is elég kritikusan nézem, és a stábom is elég kritikusan szemléli azért a saját játékosainknak a teljesítményét is. Nézzük, hogy mik azok az előrelépési pontok, ahol jobbak tudunk lenni. Vannak ilyenek. Azt nem mondom, hogy most itt a rádióban el fogom mondani, hogy kik azok a játékosok, akikkel már akár leültem, vagy akikkel le fogok ülni még itt a jövőben, és arra fogom őket sarkalni, vagy már esetleg meg is történt az, hogy még jobb teljesítménnyel rukkoljanak ki, mert nem feltétlenül elég az, amit láttam itt az elmúlt időszakban.
De hányan vannak ilyenek?
Vannak azért, és nem egy ilyen.
3-4?
Azt azért nem mondanám. De van 2-3 játékos, aki szerintem többre képes, vagy legalábbis, hogyha biztos, hogy oda kell figyelnie, hogy még jobb teljesítmény nyújtson, mert ahogy az elején egy pár mondattal el korábban mondtam, hogy volt 3-4 játékos, aki kimaradt, és nehéz volt őket kihagyni. Én azt gondolom, hogy ott lihegnek egyébként ennek a 13-as keretnek a nyakán, és bármikor képesek kiszorítani egy jobb teljesítménnyel azokat a játékosokat, akik most bent voltak, úgyhogy ez nem jelentett egy kényelmi helyzetet azoknak, akik most Európa-bajnokok lettek szerintem. Egy nagyon jó visszajelzés, hogy el lehet érni egy ilyet, de én azt gondolom, hogy szükség is lesz arra, hogy mindenki előre lépjen. Még talán azok is, akik jó teljesítmény nyújtottak, akár összjátékban, néhány olyan pontban, akár fizikailag még lehet szerintem húzni fél év alatt is a saját állapotukon. Voltak, akik azért csúcsra járatták magukat, tehát azért elmondhatjuk, hogy tényleg voltak olyan kimagasló teljesítmények, amik mindenképpen elősegítették a válogatottat, hogy itt most egy kiugró eredmény legyen.
Kik volt a leginkább elégedett? Talán ezt el lehet mondani.
Azt gondolom, hogy volt 2 nagyon jó kapus teljesítményünk, és tényleg ide veszem Somát is, nem csak Viktort, aki rengeteget védett, hanem Somát is, aki az első meccsen ugye felezte Viktorral, majd a spanyol mérkőzésen kimondottan jól védett. Onnantól kezdve Viktor lehozta az egész Európa-bajnokságot, és terv szerint tulajdonképpen, mert onnantól kezdve a kezébe adtuk ezt az Európa-bajnokságot, így is beszéltük meg a stábommal, hogy hagyjuk, és láttuk, hogy lendületben van, és ezt kitarthat a legvégéig. Szóval a kapusok kimondottan jó teljesítmények voltak. Én azt gondolom, a jobb oldalunk az nagyon, továbbra is nagyon gólerős volt, a balkezeseink azok tényleg azt hozzák, extrát hoznak mostanában. Illetve Varga Dumi igazán vezér volt, ezt elmondhatjuk.
Fargó Tamás azt mondta itt az Inforádióban, hogy Varga Dénes játéka kicsit olyan, mint egy edző a vízben, annyira jól lát a medencében, hogy bentről ilyen intelligenciával tudja megélni a mérkőzést és segíteni az adott szakvezetőt vagy edzőt, akivel dolgozik.
Egyrészt ez igaz, amit a Tamás mondta, hogy valóban nagyon, nagyon jól átlátja a játékot, látja azt, hogy éppen melyik pillanatban mire van szükség, nem csak a támadással foglalkozik, hanem tevékenyen kiveszi a részét a védekezésbe, de egyébként igaz az előbb említett 2 balkezeseinkre is, akik ugye góllövésért felelnek, de mégis nagyon-nagyon szintet léptek a védekezés fronton. Egyébként a védősorunkkal is elégedett voltam, tehát azt láttam, hogy problémákkal küzdöttünk, egészségügyi problémákkal küzdöttek mind a hárman, az első számú 3 védőnk, ugye Janszik, Szilárd, Angyal és Pózol is különféle gondokból, de nagyon-nagyon jól gyorsították és megoldották azt a védői feladatot, amit rájuk adtunk, és nagyon gólverősek is voltak, tehát mondhatjuk, hogy a 3 védőnk nem csak hátul, hanem tényleg veszélyessé tudtak válni elől, ami azért azt gondolom, hogy egy csapatot mindenképpen erősít, hogy nem lehet otthagyni a védőiket is, mert bármikor képesek góra. Úgyhogy voltak jó teljesítmények, vannak olyan játékosok, akik szerintem hullámzóak voltak Európa-bajnokságon belül is jó meccseik, kevésbé jó meccseik. Minél inkább stabilak leszünk, nem lehet azt sem elvárni, hogy mindenki minden meccsen jól játszon, de viszont igyekezni kell, hogy minél stabilebb legyen a forma. Szerintem egyébként Ha ezt mondjuk egyébként, hogy van előrelépési lehetőség, az nagyon bíztató egyébként, mert itt a jövőre nézve, mert az azt jelenti, hogy nem járatottuk még csúcsra magunkat, hanem ennél még tudunk jobbak lenni, és szerintem még szükség is lesz rá.
Milyen területeken elsősorban? Hol kell még igazán fejlődni az, hogy mondjuk a tokiói olimpiára úgy érkezzen a csapat, ahogyan szeretni?
Én azt gondolom, hogy fizikai erőnléte az még mindig növekedhet a csapatnak. Akár a védőknek, akár a centereink szerintem még léphetnek szintet.
Lesz erre lehetőség egyébként? Azért most egy klubszezon menetelés kezdődött, gyakorlatilag egy héttel az Európa-bajnokság után sokan már vízbe szálltak, és eléggé sok mérkőzés van még a szezon végéig.
Én mondjuk, hogyha válogatott játékos lennék, és ugye egyben klubi játékos lennék, azért nem tudnék minden nap nem az olimpiára gondolni, amit 4 évente rendeznek. Egy magyar bajnokságot abszolút nem degradálva, sőt még egy BL-t is, azt gondolom, azt minden évben megrendeznek, de olimpiai bajnok az csak 4 évente lehet valaki. Úgyhogy...
De ezt az edzők lehet, hogy kicsit másként látják, vagy legalábbis árnyaltabban a klubedzők.
Teljesen természetes, hogy nekik megvan az adott aktuális feladatuk, ami hétről hétre szól. Ezt nem gondolom azt, hogy egyébként nem lehet párhuzamosan a kettő dolgot terelgetni. Egy jó vállalatot játékos figyeli magát, monitorozza, és figyeli azt, hogy hol vannak azok a hiányosságok, és nem több, mint napi kétszer, negyed óra, 20 perc, vagy bocsánat, heti kétszer, negyed óra, 20 perc plusz munkával szerintem azt hozzá tudja rakni, amitől esetleg majd, amikor jön a vállalatot időszak, addigra már ő jobb lesz, illetve, hogy amikor jön majd az olimpia, akkor ő egy annál jobb játékos legyen.
Ezt a vízben, amilyen, vagy pedig a teremben kell?
Akár megjelteni. A vízben, akár a tornateremben is. Csapattársam volt a Savonában, Alexander Szapic, aki azt gondolom, hogy elég jó játékos volt a maga idejébe, amíg vissza nem vonult. Ki voltak írva a heti 2-3 tornatermi edzés az olasz csapatunkkal, a Savonával, amik egyébként elég komoly megerőltetők volt. Ő 5-öt végzett belőle. Valószínűleg azért volt olyan izomzata is egyébként, amiatt tehát heti 5 tornatermi edzést végzett, és nem félt a nagyobb súlyoktól, és szerintem ez visszaköszönt abba a fizikai állapotába, hogy nagyon nehéz volt őt tartani, és ezt beleépítette, és nagyon jól játszott egyébként, és bajnokságot nyertünk a Savonával, és sosem hanyagolta el ezt a... Szerintem hozzá lehet szoktatni a szervezetet egyébként a plusz munkákhoz, a szervezet megszokja, és beleépíti, akár egy fontosabb mérkőzés előtt is egyébként nyugodtan lehet dolgozni. Szerintem a fejben dől el ez egyébként, hogy valaki mennyire akar odaérni ezekre a csúcsokra, és mit tud hozzátenni. Vannak ebben, hála Isten, tényleg nagyon jó példáink, akik napi szinten extra dolgokat végeznek. Én azt gondolom, hogy bármilyen sportágról beszélünk, legyen az vízilabda, vagy akár labdarúgás, akár más sportág, nem az edzésen végrehajtott munkák, amit az edző elejére, attól lesz feltétlenül valaki világsztár, hanem amit előtte, utána elvégez.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Mersz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázóval, a magyar válogatott szövetségi kapitányával. A beszélgetést megnézhetik az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió YouTube csatornáján és Facebook oldalán is.